Majdnem teljesen kiürültek az ukrán gáztárolók, hatalmas vásárlásba kell kezdenie Kijevnek. A széndioxid leválasztás, hasznosítás és tárolás fontos szerepet tölthet be a 2050-es üvegházhatású gázkibocsátás csökkentési tervek elérésében. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Szinte teljesen üresek az ukrán gáztárolók, ezért jelentős vásárlásba kell kezdenie Kijevnek, hogy egy esetleges téli krízisre fel tudjon készülni, írja elemzésében az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány. Olekszi Janton junior kutató emlékeztet rá, hogy az ország kitermelése szinte teljes egészében biztosítja a felhasználást, így azonban már egy kisebb műszaki hiba is komoly gondokat okozhat az ellátásban, megfelelő tartalékok nélkül.
A gázfogyasztás az utóbbi években nagyon csökkent, legfőképpen a 2022-es orosz invázió miatt, így most a ukrán gázfogyasztás nagyjából ugye évi 20 milliárd köbméter szinten van, és a gáz kitermelés is nagyjából ugyanezen a szinten van, de mivel ugye 2025. január elején Ukrajna leállította az orosz gáz tranzitját, arra ugye hivatkozva, hogy ő most ebből a szempontból már önellátó, nem kell neki orosz gáz. Az oroszok úgy mondták, hogy akkor az ukrán gázkitermelők ez már célként értelmezik, és két hétre elkezdték folyamatosan bombázni a Harkivi megyében, ugye Ukrajna keleti megyében található gázkitermelőket, ami ugye ahhoz vezetett, hogy a kitermelés rövid időn belül több mint 50%-ra esett vissza, ami ugye Ukrajnának pótolnia kell, mivel megegyezik a fogyasztás és a kitermelés, és ezért azt a gázt, amit kitermelik, az folyamatosan egyből el is fogyasztják, és ha esetleg van kiesés, ami ebben az esetben történt, az oroszok miatt, akkor ezt a gázt valahonnan pótolni kell. De mivel a gáztároló helyekben Ukrajnában elég alacsony volt a gáz szintje, ugye ez még 24 októberében ez 20% volt, és folyamatosan használták, és ez februárban az ilyen 4-5% körül csökkent, nem volt honnan venni igazából gáz, és kialakult egy gázhiány, hogy abban a szempontból, hogy a gáz kitermelés az magas, de mivel van egy gáztermelés kiesés, akkor pótolni kell gáztárolókból, de ha nincs a gáztárolókban gáz, akkor igazából importra tud szorulni az ország.
Mekkora volt Ukrajna kitermelése mondjuk a 2010-es évek közepén, illetve mekkora volt a felhasználása, ami a mostani 20 milliárd köbméterre zsugorodott?
Hát a kitermelés az ugyanaz volt nagyjából, mint most is, az nem változik. Maximum az változott, hogy az utóbbi években inkább a magánvállalatok nagyobb teret nyertek, nyilván az se annyira magas, ilyen 20% magánvállalatok, 80% állami vállalatok, ugyanazon mozog, nagyjából ilyen 18 és 21 milliárd köbméter között minden évben, ez már 2000-es évektől kezdve így van. Viszont a gázfogyasztás az folyamatosan csökken, igazából a függetlenség óta csökken a gázfogyasztás. Ugye a csúcspont az 2005-ben volt, amikor Ukrajna évi szinten 75 milliárd köbméter gázfogyasztott, aztán jött a gazdasági világválság, ami miatt 50 milliárd köbméterre csökkent, aztán megint emelkedett, aztán jött a 2014-es krími-annexiós donbaszi háború, ami miatt nagy volt a de facto területvesztés, ami miatt a lakosság is de facto az oroszok kezében van, az ipari vállalatok is de facto oroszok kezében van, és emiatt a gazdasági visszaesés folyamatosan esett a gázfogyasztás, ami a háború előtti években nagyjából itt a 30 milliárd köbméter között mozgott, és erre jött a 22-es háború, és most megint csökkent, és körülbelül 20 milliárd köbméter között van.
Akkor, amikor még jelentős kétszeres, háromszoros volt a gázfelhasználás, akkor hogy biztosította ezt a mennyiséget Ukrajna?
Oroszországból szereztem el.
Mi az oka annak, hogy ilyen drámaian csökkent, ugye a 75-höz képest 20 milliárdra 10-valahány év alatt a gázfogyasztás? Természetesen a háború az érthető, de kevesebb gázt használ föl a lakosság, vagy ennyivel zsugorodott, ennyivel esett vissza az ipar, vagy akár javult a termelékenység, jobb lett az energiafelhasználási mutató?
Részben az is, hogy a gázfelhasználás az jobb lett a mutató is. Az ukránok alapvetően ezzel is magyarázzák, de nyilván ennek az is a része, hogy már a 2000-es évektől kezdve, de hamarabb is nagy volt az ukrán lakosság kivándorlása. Ha az utolsó népszámlálásokat nézzük, akkor legalább 89-től 2001-ig, vagyis 12 év alatt több mint 3 millió ukrán vándorolt ki, és már az is nagy szám volt, ugye 2001-től kezdve a kivándorlás még nagyobb, ezért a lakosság szám csökkenése miatt a gázfogyasztás is esett, de mégis nem ez volt a fő oka, hanem inkább a 2014-es háború és főleg a 2022-es háború miatt, és az emiatt bekövetkező gazdasági visszaesés és kivándorlás.
Ugye említette, hogy olyan 3-4% körül van most a gáztárolók töltöttsége. Ez tulajdonképpen az a szint, ami fizikailag vagy logikusan 0%-nak tekinthető, mert hogy ez már a puffergáz szintje. Vagyis szinte teljesen üresek most az ukrajnai gáztárolók?
Igen, igen.
Honnan lehet ezeket feltölteni, illetve honnan tud Ukrajna gázt beszerezni, hanem Oroszországtól, hogy feltöltse a tárolóit? És nagyjából egyébként mekkora a tárolói kapacitás?
Hát a tárolói kapacitás az nagyjából megegyezik a mostani gázfogyasztással és egyben a kitermeléssel is, az körülbelül ilyen 20 milliárd köbméter, erre pontos adat nincs, de ebben nagyjából mindenki egyetért, hogy amennyi a kitermelés, annyi a tárolás is legyen. Hogy ezt honnan tudja beszerezni, hát erre jó a februári példa, amikor jelentősen esett a kitermelés az orosz csapások miatt, és nem volt a tárolókban gáz, hogy honnan tudjanak pótolni, és Ukrajna ugye importra szorult, és a legnagyobb részt a Magyarország és Szlovákia, kisebb részt pedig Lengyelország is adta, és az az érdekes, hogy ez ugyanaz az orosz gáz, ami már nem Oroszországról közvetlenül megy Ukrajnába, hanem Oroszországból a török áramlaton keresztül ugye Magyarország, Szlovákia, és akkor onnan tovább Ukrajna is ebből fog kapni. Úgyhogy valószínűleg az a új évben szükséges 5 milliárd köbmétert az ugyanúgy Magyarországról, Szlovákiából és Lengyelországból fog kapni. Nyilván ami Magyarországról és Szlovákiából, ez orosz gáz, ami Lengyelországból az norvég gáz. A Lengyelországból érkező norvég gáznak csak 10%-os aránya van, úgyhogy sokkal kisebb mértékű.
Nagyjából akkor ezek szerint olyan 5 milliárd köbméter gázt szeretnének eltárolni Ukrajnában?
Az optimistább forgatókönyv szerint igen, ez lenne a minimum cél, de ez akkor következhet be, ha nem lesznek orosz csapások, ha esetleg lenne egy energetikai tűzszünet, ha esetleg lenne vége a háborúnak. Ha viszont nem lesz se tűzszünet, se háború véges, és az oroszok is folytatják a csapásokat, akkor a 8 milliárdra is szükség lesz.
Van-e erre megfelelő forrása Ukrajnának? Mert ugye a 8 milliárd köbméter az nagyjából Magyarország teljes éves gázfelhasználása, a lakosságtól az iparon át mindenkiig.
Az ukránok és az ukrán állami gázvállalat, a Naftogáz az egyelőre az optimista verzióval számol. Ők ezt a 4,5-5 milliárd gázt akarnak egyelőre importálni, ez nagyjából 2 milliárd dollárba fog kerülni. Ez a pénz jelenleg nem áll rendelkezésre, ugye ennek a 2 milliárdnak az egyharmada az maga a Naftogáz, az ukrán állami vállalat fogja biztosítani. A további 20%-ot az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank és a további kisebb országok, például Norvégia fogja biztosítani, de a megmaradt 1 milliárd dollárt egyelőre az ukránok nem tudják, hogy honnan fogják beszerezni. Nyilván a későbbi hetekben lobbizni fognak érte, hogy az európai országok szálljanak be ebbe a kérdésbe, mivel az lenne sokkal jobb az ukránok számára, mert ha mondjuk az európai országok sokkal kedvezményesebb hiteleket szoktak adni, mint például a piaci szereplők, ezért abba fognak bízni, hogy ez az összeg minél hamarabb érkezzen az országba. Itt nem az a kérdés, hogy lesz-e gáz, vagy nem lesz gáz, mert a gáz biztos lesz, csak hogy egyelőre nem tudni, hogy honnan lesz ez a pénz. A másik ilyen lehetőség, amivel az ukránok még nem nagyon próbálkoztak, de már gondolkoznak ezen, hogy akkor emeljék a rezsiszámlákat. Nemrég az ukrán kormány mégse emelt ezt a gáz árát, ez még mindig ugyanazon a szinten van, ami a háború előtt is, viszont hoztak egy kisebb rendeletet, ami például növelte a gáz tranzit díját, ami is kicsit magasabb, de nyilván ez nem annyira jelentős pénz, hogy lefedje ezt a maradt 1 milliárd dollárt.
Abban az esetben, hogyha optimális lesz a környezet, tudják növelni akár több milliárd köbméterrel az éves kitermelés mértékét? Vagyis saját forrásból elképzelhető, hogy jelentős mennyiségű földgázt tudnak tárolni?
Kisebb mértékben igen, de egyelőre nem. Maximum ilyen 1-2%-ra tudnak emelni, de ez nem az a szint, hogy ők ne szoruljanak importhoz.
Olekszij Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány junior elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A MOL megkezdte az izolációs fal építését Gárdony zárt kerti területén. A beruházás megakadályozza annak a földbe került üzemanyagnak a továbbterjedését, ami egy vezeték repedése miatt okozott szennyezést, tájékoztatta az Inforádiót Kozma Szabolcs, a MOL Magyarország logisztikai vezetője. A riporter Varga Mónika.
Tavaly 2024. októberében a MOL szászhalombattai finomítóját a pécsi üzemanyagteleppel összekötő termékvezetékén következett be sajnos módon egy műszaki probléma, és ennek következtében egy vezetékrepedés alakult ki, és ezen a repedésen keresztül Gárdony zárt kerti területén sajnos módon több száz köbméter üzemanyag szivárgott a talajba.
Ez a szennyeződés terjed? Beszivárgott már a föld mélyebb rétegeibe is?
Nagyon fontos elmondani, hogy felelős vállalatként azonnal reagáltunk, és a kárhely megtalálását követően nagyon sok fúrást, több mint 70 fúrást végeztünk el ott a környéken, annak érdekében, hogy megérthessük azt, hogy a szennyeződés merre, és hogy milyen mértékben terjedt ott szét. A fúrásoknak az eredménye az egyértelműen megmutatja, hogy a kifolyt üzemanyag az egy nagyjából olyan 30-40 méter átmérőjű körön belül található meg, és lent olyan 15-17 méter mélyen levő agyagos rétegen fekszik fel. Ez a szennyeződés ez nem terjedt tovább. Pontosan tudjuk, hogy hol van, és a szennyeződést minden irányban körül határoltuk úgynevezett monitoring kutakkal. Ezeket a monitoring kutakat rendszeresen ellenőrizzük, és ameddig ezekben nem jelentkezik a szennyeződés, addig biztosan állíthatjuk azt, hogy a körön belül megfogtuk, és a körön belül zajlik ennek a szennyeződésnek a folyamatos kitermelése. A területnek azonban van sajnos egy picike lejtése, egy enyhe lejtése, és emiatt a szennyeződés jövőbeli esetleges lassú továbbterjedése nem zárható ki teljesen, és az erre az esetlegesen bekövetkező későbbi jelenségre tudunk előre felkészülni azáltal, hogy úgy döntöttünk, hogy megépítünk egy folyadékterjedés gátló úgynevezett izolációs falat.
Hogy képzeljük el ezt a falat? Ez a föld mélyére akkor lenyúlik majd?
Pontosan úgy, ahogy mondja. A falat most kezdtük el építeni április 15-én kedden. A falnak az építése egyébként maga nagyon látványos. A megépült fal az már kevésbé lesz az, mert pontosan úgy, ahogy ön mondja, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy föld alatt mélyen megépülő fal. Ez a talajszint alatt olyan nagyjából 13 méteren kezdődik, és nagyjából olyan 27 méter mélyre húzódik le teljesen. A kialakítása az pedig úgy néz ki, hogy 1,3 méter átmérőjű furatokat alakítunk ki. Ezek a furatok egymással átfedésben vannak, és a furatban a fellazított talajt vízzel kevert cement bentonit zaggyal töltik ki a kollégák, ez pedig később vízáró réteget alkot, és így tudja megátolni azt, hogy a szennyeződés esetleg később tovább terjedjen. A résfal kialakítását követően a MOL teljes körű helyreállítást és kártalanítást fog végezni. Az izolációs falat mintegy 500 millió forintból építjük fel, a teljes kármentesítésre milliárdos nagyserendet fogunk fordítani. A fal kiépítése nagyjából egy hónapig tart, előkészítő munkálatokkal és a helyreállítással együtt olyan 2,5 hónapot vesz igénybe.
Kozma Szabolcsot, a MOL Magyarország logisztikai vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
5 nehézipari ágazat felelős az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának nagyjából harmadáért, miközben ezek adják a globális GDP több mint 25%-át. Ennek ellenére a 2050-re kitűzött nettó nulla kibocsátás elérése nem teljesen lehetetlen, az energiahatékonyság és az elektrifikáció növelésével, illetve a széndioxid leválasztás, hasznosítás és tárolás beindulásával, derül ki az ABB Motion és a Fraunhofer IPA közös jelentéséből. A részletekről Ivanics Pétert, az ABB hajtások üzletágának a magyar és balkáni régióért felelős vezetőjét hallják.
Gyakorlatilag beszélünk az acéliparról, cement, vegyiparról, bányászat, olaj és gáziparról, akik a 29%-át adják a teljes üvegházhatású gázok kibocsátásának. És meg kell vizsgálni ezeket, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeket a kibocsátásokat, belekezdve akár az acélgyártásba, ők is egy pár százalékot adnak hozzá ezekhez, és nekünk, mint autóhasználóknak, nagyon fontos az, hogy az autóinkban, amiben beleülünk, olyan acélból készüljenek, amiknek csökken a üvegházhatású gáz kibocsátása. És ilyen technológiák után kell nézniük ezeknek a cégeknek.
Mit tudnak tenni ezek a cégek, hiszen ha széndioxid kibocsátás szempontjából intenzív iparágak, akkor szinte olyan mennyiségben kerül a környezetbe az üvegházhatású gázok sora, mint maga a termék, igencsak jelentős mértékben. Szóval hogy lehet akkor ez ellen tenni?
Szép illegyen szólva, elektrifikálni lehet ezeket a folyamatokat. Tehát gyakorlatilag most ugye a kohókat legtöbbször gázzal fűtik, ezeket ki lehet váltani akár hidrogénre későbbiekben, középtávon, jelenleg pedig ívvel fűtött kemencékre lehet ezeket kiváltani. Vannak olyan acéltechnológiák, amiknek nem kell az nagyon magas hőfok, hanem kisebb hőfokon is lehet már őket megmunkálni, ezáltal csökken a kibocsátása, a üvegházhatású gázok kibocsátása. És végül, de nem utolsó sorba, pedig a hatékonysági javítások. Nagyon sok helyen régi, elavult technológiákat kicserélni újabbra, például villanymotoroknál, amikor egy nagyobb hatásfokú villanymotort tesznek be, vagy elé tesznek egy fordulatszámszabályzót, hogy még kevesebb veszteséget termeljen egy-egy mozgatás során létrejövő energia.
Mekkora befektetése van szükség már a működtetés esetében, hogyha átállnak több energia kell ahhoz, hogy ugyanezek a berendezések ugyanúgy működjenek?
Természetesen nem, hanem várhatóan jóval kevesebb energiára lesz szükségük. Tehát gyakorlatilag egy meglevő villanymotor lecserélése általában az egy komolyabb befektetés, de aminek a megtérülési ideje nagyon rövid is lehet. Tehát egy-egy régi technológia lecserélése, vannak példáink akár Magyarországon, fél év alatt megtérült a beruházás. Visszautalva arra, amíg korábban Ukrajna események előtt azért jóval olcsóbb volt a villamosenergia, most ezek 3-4-5-szörösére emelkedtek a villamosenergiárak, ami azt jelenti, hogy a megtérülési idő sokkal gyorsabban bekövetkezik. Szeretnek befektetni a vállalatok ezekbe a technológiákba, hiszen nagyon gyors megtérülése van.
És egyébként milyen mértékűek ezek a befektetések? Drágák ezek a berendezések?
Függ a berendezések nagyságától, ez mindig egy tulajdonosi döntés, hogy megvizsgálják, hogy mennyi a megtérülési ideje. Hogyha csak egy-egy részterületet cserélnek le, akár pilot jelleggel, akkor az egy kisebb befektetés lehet, és ha az beválik, akkor egy nagyobbba is bele tudnak kezdeni. Ezek gyártól függően jóval nagyobb összegek lehetnek.
Önök foglalkoztak a széndioxid leválasztásával, hasznosításával és tárolásával is. Ez milyen szempontból lehet hasznos a cégnek? Azon túl természetesen, hogy a karbonlábnyomát csökkenti, de ez a piacon, ez a széndioxid, ez értékesíthető?
Mi támogatást tudunk nyújtani ezeknek a cégeknek az ilyen technológiák bevezetésével. A mi cégünk közvetlenül nem foglalkozik ezeknek az értékesítésével, de ez egy nagyon komoly igény, hogy minél kevesebb széndioxidot engedjünk ki a levegőbe, és ezeket újra tudjuk hasznosítani. Nagyon gyerekcipőbe jár még ez a technológia, de nagyon szép jövő előtt áll.
Ha összegyűjti és később eladja ezt az üvegházhatású gázt, ez megtérülhet? Vagy ez tulajdonképpen azért jó csak, mert zöldebbé teszi a vállalatot, de mindenképpen plusz kiadást jelent a végén?
Ugye mindenkinek fizetnie kell a karbonlábnyoma után adót. Tehát ha valaki széndioxidot bocsájt ki, azután neki kvázi adót kell fizetni. A legnagyobb, például Magyarországon, a legnagyobb termelő vállalatok, például a Mátra erőmű, vagy akár a nitrogénművek, nekik adót kell fizetni, hiszen széndioxidot bocsájtanak ki. Ha nem bocsájtják ki ezeket a széndioxidokat, akkor neki jóval kevesebb adót kell befizetniük. Később az eltárolt széndioxidot tudják értékesíteni, aminek a piaca még jelenleg, hát tényleg nagyon gyerekcipőbe jár, de ez felfutóba van, ez az egész gondolkodás piac, hogy mivel, hogyan tudjuk felhasznosítani.
A nehézipari ágazatok közül melyek azok, ahol az elektrifikáció igencsak bonyolult, igencsak összetett technológia váltást igényel?
A korábban is említett acélipar, cementipar vagy a vegyipar, itt teljes gondolatváltásra van szükség ahhoz, hogy másképp tekintsenek ezekre a dolgokra. De beszélhetek a bányászatról, olaj- és gáziparról, de egy jó példa ezekre a dolgokra, hogy például a gáz szállítás akkor korábban mindig gázmotorokat vagy gázturbinákat használtak, most ezeket akár itt Magyarországon is kezdik kiváltani villanymotorokra és hozzátartozó fordulatszámszabályzókra, ami egy sokkal kevésbé bonyolult technológiáról van szó, kevesebb karbantartást igényelnek, és kevesebb energiát. Ezáltal ez nagyon gyorsan megtérülnek ezek a beruházások itt Magyarországon is.
És hogyha Európát vagy a világ tendenciát nézzük, mennyire jelentős, hogy a széndioxid mentesítés miatt ilyen jelentős beruházásokat vállaljanak a cégek?
Nem tudok pontos számokat mondani. Sikersztorikat látok akár a saját cégemen belül, hogy mennyi cég dönt úgy, hogy beruház új, magasabb hatásfokú motorokba. Ugye mi egy élenjárója vagyunk, vagy a világ egyik legnagyobb villanymotor gyártója vagyunk, és itt is megvannak a besorolások Európai Unión belül, hogy milyen hatásfokú motorokat lehet eladni. Tehát jelenleg ugye a minimum az a IE3-as szabvány, mi kínálunk IE4, IE5-ös motorokat, amik egy pár százalékkal teljesítménytől függően magasabb hatásfokúak, mint az IE3-asok, és ezáltal energiát tud megsporolni vele a cég, és egy komoly számítás alapján rá tudják mondani, igen, ez érdekel bennünket. Tipikusan úgy szokott történni, hogy először egy kisebb üzemben lecserélik a motorokat, utána pedig, ha ez bevált, nem hallottam még, hogy ne vált volna be, így megtérül a beruházás, utána pedig nagyobb léptébe kezdik ezeket csinálni.
Aki esetleg nem ismeri ezeket a szabványokat, mekkora hatásfokbeli különbség ezen motorok között? Hány százalék nagyjából?
Ugye ez teljesítménytől függ. Egy kisebb villanymotornál ezek nagyobb ugrásokat tudunk tenni, tehát pár százalékot, de például egy pár száz kilowattos motornál ezek csak pár tized százalékok, de ott ki lehet számítani, hogy mennyi mindent jelentenek ezek a százalékok. Tehát egy 200 kilowattos motornál például egy fél százalékos hatásfok javulás, az már azt jelenti, hogy minden időpillanatban egy kilowatt energiával kevesebbet vesz fel a motor, ugyanakkor a leadott teljesítményhez, tehát gyakorlatilag óránként egy kilowattóra energiát meg tudnak vele spórolni.
A jelenlegi tendenciákból, illetve a motorok iránti keresletből, hogy látják, mikorra teljesíthető a zéró karbonkibocsátás Európában, illetve teljesíthető-e ezen öt iparágban?
Ehhez nem csak a mi cégünkkel természetesen, hanem beruházóknak, ezeknek a nehézipari vállalatoknak a tulajdonosainak a döntései kellnek hozzá. Ugye 2050-re van megcélozva ez a karbon semlegesség, egyre több olyan technológia áll rendelkezésre, hogy ezeket elérjük. Akár beszélek itt a zöld hidrogén átállásról, ami Magyarországon is van egy pár helyen már ebbe gyártást, tehát gyártják a zöld hidrogént, de még kis mennyiségbe készülnek ezek. Ugye a legnagyobb gond a hidrogénnel az, hogy nagyon illékony gáz, pici molekulákból, és úgy kell elkészíteni a csővezetéket, a tárolást hozzá, hogy nagyon ne szökjön el ez a hidrogén, de vannak kísérletek már vevőinknél is, ahol építőipari vállalatnál ezzel fűtik fel a kemencét nem gázzal, hanem hidrogénnel, ami egy teljesen zöld energia, hiszen a víz elérhető mindenütt, napenergia által előállított villamos energiával a vizet ketté bontják, hidrogénre, oxigénre, és ezért teljesen zöldnek tekinthető ez a technológia.
Ivanics Pétert, az ABB hajtások üzletágának magyar és balkáni régióért felelős vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!